Ha minden igaz, akkor Keresztelő János örömével megyünk tovább. A harmadik fejezet 22. és 36. versei között lévő szakaszt olvasom János evangéliumából, így szól. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Annóniában, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az öröm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki mennyekből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja le a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúba, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Na hát, eddig Keresztelő János öröme, és akkor térjünk a lényegre. Van egy-két, én azt gondolom, hogy az egész rész valójában egy mondatban, egy jánosi mondatban összefoglalható, ez a neki növekednie kell, nekem pedig kisebbnek kell lennem. És egyébként azért nagyon izgalmasan nagyjából pont a felolvasott szövegnek a közepén van. De az egész résznek gyakorlatilag ez a lényege, hogy a keresztelői tekintély az elkezdjen egy kicsit háttérbe szorulni, illetve hogy Krisztusra oda irányozza még a saját tanítványainak is a figyelmét Keresztelő János. És akkor van itt egy-két földrajzi érdekesség, hogy ugye azt olvassuk, hogy János is keresztelt Anóniában, Szálim közelébe, átadja azt a pozíciót, ahol ő eredetileg megkeresztelte az Úr Jézust, ezt úgy nagyjából egyébként be tudjuk lőni a Jordán középső folyása környékére. Ezt a földrajzi pozíciót ez gyakorlatilag átadja Jézusnak, és ő elindul innen délre, levonul. És ezzel is gyakorlatilag mutatja azt, hogy eddig őt keresztelt, ez nála nyilván egy bűnbánati ritus volt, de megérkezett a megváltó. Ha a megváltó és tanítványi köre keresztelni kíván, akkor ő hátralép egyet, és elmegy úgymond más szállás területre. És nagyon izgalmas, hogy ezek után ugye a tanítványai mennek oda, és mondják neki, hogy de akit a Jordánnál láttunk veled, az most keresztel. Tehát a tanítványok olyan finoman rákérdeznek, hogy hát nem kéne itt valami vándorrabbi rivalizálást akkor leművelni? Hát ugyanazt csinálja, mint te. Azért ehhez valamit csak kellene nekünk szólni, hogyha közben meg egyébként a farizeusokkal is konfliktusban vagyunk. És erre fejti ki János gyakorlatilag a maga mondani valóját, ami gyakorlatilag tényleg arról szól, hogy folyamatosan Jézust hozza előtérbe. És egyébként nagyon izgalmas, de itt azért némi üdvösség tan is megtalálható ebben a részben, mert hogy itt János gyakorlatilag fiúként hivatkozik Jézusra. Ami azért nagyon izgalmas, mert azért ez viszonylag ritkán fordul elő, hogy Keresztelő János fiúként hivatkozna rá. A Szent Lelket nem emlegeti, mint Szent Lélek, viszont emlegeti, mint lélek, nagybetűvel, mint pneuma. És gyakorlatilag a Szent Háromság tantit finoman ebben az egész tanúságtételben egy picit kifejti Keresztelő János, mert gyakorlatilag arról beszél, hogy aki a Jézusi tanítást befogadja, nem az övét, aki a Jézusi tanítást befogadja, az üdvözül. Aki pedig a Jézusi tanítást nem fogadja be, az az Isten haragja alatt marad. És gyakorlatilag az egész szolgálat a Keresztelő Jánosnak eddig is a kiáltó hang volt, de itt elég erőteljesen ez az egész jön elő belőle, mert hogy saját magát abszolút egy ilyen másodlagos pozícióba helyezi hátra. És ugye megint előjön az, amit a legutóbb is hosszan ecseteltem, hogy ugye a keresztelői tanítványi kör nem igazán tudott a Jézusi tanítványi körrel mit kezdeni, mert sokan voltak Keresztelő János követői között olyanok, akik Keresztelő János tartották volna Krisztusnak. És hát ugye itt gyakorlatilag a jánosi hozzászólás az azzal kezdődik, hogy ti magatok tanúskodhattok arról, hogy én megmondtam nektek, hogy nem én vagyok a Krisztus. Tehát ez megint az ő pozíciójának a kimondása Jézuséval szemben, és ehhez jön egy ilyen szép költői kép, aki a mennyasszony, az a vőlegény barátja, pedig aki ott áll és hallja őt, újjongvörül a vőlegény hangjának, ez az öröm lett most teljessé, de gyakorlatilag Keresztelő János az egész üdvösséggel kapcsolatban úgy pozícionálja magát, mint hogy ő a vőlegénynek a tanúja, vagy egy ilyen gyerekkori atyafi jó barátja, aki nem önző módon a saját örömének örül, hanem amikor ez az esküvő ez beteljesedik, akkor a vőlegény örömének örül. És ez azért nagyon izgalmas, mert ha belegondolunk, akkor egyébként az egyház történetben ezerszer jön elő az a kép, hogy az egyház a mennyasszony, és Jézus a vőlegény. És ennek egyébként nagyon biblikus gyökerei vannak, tehát például a Kokert egyébként a katolikus testvérek a részben a papi nőtlenséget is ezzel indokolják, meg a női szerzetes rendekben a házasságnak a tilalmát, de van ennek a képnek egy nagyon ősi alapmagva, ez pedig az, hogy a házasság az alapvetően egy olyan öröm, ami alapvetően nem megkérdőjelezhető. Ráadásul egy bensőséges viszonyt feltételez férfi és nő, tehát két ember között. És amikor mi arról beszélünk, hogy az egyház a mennyasszony, tehát a Krisztusban hívő közösség, és Krisztus a vőlegény, akkor gyakorlatilag ennek az örömnek próbálunk valami analógiát adni. Én nem feltétlenül próbálnám ezt a költői képet nagyon szó szerint értelmezni, mert ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a Bibliának és az Új Szövetségnek is megvannak azok a passzusai, amik meg egyébként leírják, hogy messze menően más jellegű örömről van itt szó a Krisztusra találásban, mint a házasságban megélhető vagy megtalálható örömökről. De az tagadhatatlan tény, hogyha az Isten szeretetét valahogy megpróbálom bemutatni, ahhoz analógiákat kell képezni. És minden analógia egyébként hibás lesz emberileg nézve valahol, de mivel az Isten szeretete annyira nagyobb, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni magunktól, ezért azt valahogy be kell mutatni. Jó, hát egyébként szerintem én úgy nagyjából elmondtam mindent közben Keresztelő János öröméről, mert majd a Samári asszonyra kanyarodnék rá egy kicsit részletesebben, de hogyha valakinek van hozzászólni valója, akkor azt várom sok szeretettel. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, melynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek, ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked az élő vízről. Adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjed, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs. Mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol az Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. De azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelenti nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, és lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt tanítványai, mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltok be. Abból a városból pedig, a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. No, hát ez egy hosszú és összetett történet, úgyhogy lehet, hogy majd menet közben megállok egy kicsit, és inkább majd jövő héten is beszéljünk még erről, mert egyébként szerintem ez János evangéliumának az egyik legjelentősebb története. Az elejéről kezdeném a samári asszony története, az így műfajilag nagyjából besorolható. A Bibliában vannak olyan történetek, amiknek az hát az ilyen típus neve egy találkozás a kútnál. Az Ószövetségben is vannak ilyen történetek, párat ki is listáztam a diára. Mikor Ábrahám elküld Rebekáért, akkor is ugye a kútnál van a találkozás. Aztán amikor Jákob találkozik Lábánnak a két lányával, ezek mind ilyen ószövetségi történetek, de akár még Mózest és a midjáni lányokat is ide lehetne venni. És hát ezeknek a történeteknek mindig van egy olyan jellemzője, hogyha ha végignézzük őket, akkor valójában az történik, hogy vagy a vőlegény, vagy a vőlegénynek egy képviselője találkozik idegenként még a kútnál, a idegen földön egy lányjal vagy lányokkal, akik közül nem sokkal később majd kikerül a mennyasszony. Mindig kap vizet a hölgyektől egyébként, ugye tehát inni kér, és akkor merítenek neki, vagy ösztönösen a vendéglátás gesztusaképpen merítenek neki vizet, és aztán a lány vagy lányok odahaza elmondják, hogy mi történt a kútnál, ők nem ismerik fel az idegent, de odahaza mindig van valaki, aki rájön arra, hogy akkor itt az idegennel valamit nekünk kezdeni kellene, mert ő rokon, mert ő valami egyéb, és emiatt aztán meginvitálják az idegent a kúttól, hogy hadd lássák vendégül. És ezek a főbb jellemzők, ezek mind a három olyan történetre, amit ott fent kilistáztam, a Mózes első és második könyvében, ezek az elemek visszatérnek, de egyébként lehetett volna még pár ilyet kiírni. És akkor hogyan illeszkedik az egész találkozás a kútnál történettípusba Jézus és a samáriai asszony? Hát gyakorlatilag úgy, hogy ez nem egy tipikus találkozás a kútnál, tehát azért itt nem egy egyértelmű, nem minden ponton való azonosság fog majd fennállni. De először is a vőlegény, vagy neki a jelöltje mindig idegenbe téved. Vagy azért, mert küldik, vagy azért, mert odasodorja a szél. Tehát mondjuk a Mózes nem magától megy, ő egyébként menekül, amikor a midjáni lányokkal találkozik, de mondjuk, hogyha a Rebeka történetet veszem, akkor ugye ott Ábrahám küldi a követet, de a lényeg, hogy számára idegen földön jár. Most lehet azt mondani, hogy Samária nem idegen föld, mert ez gyakorlatilag belső Izrael, de gyakorlatilag a babiloni fogság végétől kezdődően ezt a földet a zsidók idegenként kezelik, olyannyira idegenként kezelik, hogy egy hithű zsidó az nem megy keresztül Samárián, amikor az ország északi részéből le kell menni délre. Mert ugye a kettő között ott van Samária. Vagy megkerüli, és akkor a Jordán keleti partvidékén bumlizik le valahogy a pusztában, vagy rendhagyó módon valahogy megpróbál a tenger mentén valahogy leevickélni. Ez egyébként nem azt jelenti, hogy nincs kapcsolat a samáriaiak meg a zsidók között. Ez egy ilyen nagyon félreértett történés, mert a hithű zsidónak, tehát mondjuk egy farizeusnak, ez valóban egy ilyen hátborzongató dolog, hogy keresztül menjen Samárián. Az életben maradás viszont pragmatikus viszonyokat diktál, akkor is, hogyha ellenséges népek laknak egymás mellett, békeidőben kereskedelem azért van. Tehát például a kokáért a samaritánus sem létidegen a Jerikó és Jeruzsálem között a Jézusi példázatban. Vélelmezhetjük, hogy ez egy kereskedő samaritánus, aki két zsidó város között közlekedik éppen a példázat szerint. De tény is való, hogy idegen földként kezelik. Jézus meg ugye jön Samáriába. Ezzel már egyébként fricskát mutat a hithű zsidóknak, mert ő a vándor rabbi, az nem úgy megy fel az északi ország részbe, hogy akkor kikerül Samáriát, hanem gond nélkül átmegy rajta. Sőt, szóbál a samáriaiakkal, és még tanítani is fogja őket. Akkor ugye találkozik a kútnál a lányjal, hát Jézus is találkozik a samáriai asszonnyal. A szereplők egyike vizet merít a másiknak, ez ugye itt így effektíve nem történik meg, de a vízmerítésről aztán végül is lesz szó, és sokat beszélgetnek. Egyértelmű, hogy Jézus itt a vízmerítésbe, ahogy egyébként majd később a tanítványoknak, mikor mondja, hogy van nekem olyan eredelem, amiről ti nem tudtok, vagy amit ti nem láttok. Egyértelmű, hogy itt Jézus valami többlettartalmat kíván ebbe becsempészni. Itt szeretném megjegyezni, hogy a samáriai asszony az elején nem azért akar a vízből kérni, mert az örök élet forrásává kívánja, hogy váljon a hit az ő életébe, hanem egész egyszerűen úgy gondolja, hogy itt valami olyannal fog találkozni, ami az ő vízmerítési szükségleteit megoldja. Tehát, de ez lesz az a pont, ahol majd elkezd gondolkodni az asszony. Viszont ugye megint visszatérünk a formai világhoz, ami az Ószövetségben is előfordul sokszor, hogy a lányok hazamennek és elmondják, hogy mi történt. A Samária asszony is elmegy be a saját városába, és elmondja, hogy mi történt, hogy kivel találkozott, és nem tudom, hogy mennyire figyelték a testvérek, mert azért ez tényleg egy nagyon hosszú szakasz. Ez a szerencsétlen asszony a városban csak annyit mond, hogy itt van az a férfi, aki elmondott rólam mindent. Nem kezd el nagyon ömlengős tanúbizonyságot tenni, és ez már elég arra, hogy kimenjenek az emberek a kúthoz, és meghívják Jézust tanítónak, és ugye a történetnek pedig az a vége, hogy most már tudjuk, hogy te vagy a világ üdvözítője, de ezt már a samáriaiak mondják, ennek a városnak a lakói mondják Jézusról. Tehát meginvitálják az idegent, és Jézus pedig itt marad és tanít. Na most az, hogy a vizet összekapcsolja János evangélium, illetve az Úr Jézus az élettel, vagy az élő vízzel, az egyébként az Ószövetségtől sem idegen. Mert hogy például az énekek énekében is olvashatunk arról, hogy a vőlegény az, aki az élő vízzel körbejárt, vagy az éltető vízzel körbejárt kertben van, vagy a példabeszéd is alapvetően összekapcsolja, de itt nyilván nekünk az lesz a nagyon izgalmas, hogy mit értünk itt élő víz alatt. Viszont ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz azt gondolom, hogy egymás mellé kell rakni alapvetően a Nikodémus történetet, meg a Samária asszonynak a történetét, mert ez a két történet ez úgy lesz egymásnak párja, hogy valójában egymásnak az ellentéte. Nikodémus folyamatosan értetlenkedik, ő nem igazán érti ezt a felülről születés dolgot, meg hogy lehet az ember, visszamehet-e vénként anyja méhébe, megszülethetik-e újra. A samáriai asszony pedig folyamatosan, amikor Jézus irányítja a beszélgetést, és akkor ilyeneket mond neki, hogyha tudnád, hogy ki az, aki tőled inni kért, akkor te kértél volna tőle, mert hogy élővíz, akkor azért úgy elkezd egy picit feljebb lépdelni a megértésnek a lépcsőjén egészen addig, amíg eljut addig, hogy akkor már bemegy a városba és szól, hogy itt a megváltó. Nikodémus ennek az ellentéte. Na most ez, azt gondolom, hogy nem szabad úgy értelmezni, hogy akkor ezt Nikodémus ellen értelmezzük, vagy a samáriai asszonyért értelmezzük. Ez egész egyszerűen szerintem a Jézusi megváltói munkának a kétféle megértés típusát hozza elő. Nagyon sokszor vagyunk mi is úgy, hogy értetlenkedünk az Istennel szemben, annak ellenére, hogy nagyon sokszor direktben meg kvázi aktívan mondja el a dolgokat, és olyankor Nikodémust játszunk, hogy nem értjük, hogy miről beszél az Isten. És vannak olyan pillanatok, amikor megértjük, hogy itt akkor valami többről van szó, és mivel elkezdünk azon gondolkodni, hogy valami többről lehet szó, ezért szépen lassan, tehát hogy kiformálódik és kimunkálódik az embernek a fejében az, hogy mi is lehet ez a többlet tartalom, amit az Isten megpróbál ránk bízni. Jó, ezt nagyjából szerintem körbejártam, hogy Jézus átmegy Samárián, úgyhogy nem hinném, hogy most úgy megragadnám újra. Viszont amit még itt meg szeretnék ragadni, ez a Jákob forrása történet, amiről viszont pontosan tudjuk, hogy hol van. Mert hogy a mai napig megvan. Nem tudom, mennyire látszik ez a kép itt lenne a jobb alsó sarokban, de valamikor a 60-as években készült, frissebb képet nem találtam. Ez egyébként a kútnak a Wikipédia oldalán található meg. De hogy Jákob kutya létezik, a mai napig megvan, a mai napig van benn víz, egy problematika van, jelenleg olyan 5 méter mélyen van, és van fölötte egy templom. Tehát most már nem tud oda menni hozzá bárki. De egyébként maga a kút az megvan, úgyhogy ennél fogva nagyjából azt is tudjuk, hogy ez a település, ahol ez az egész történet lejátszódik, ez hol volt. Mert itt ugye János sikárként hivatkozik rá, ez valószínűleg a görögös átirata, ma Aszkárnak hívják. Zárójelbe szeretném megjegyezni, hogyha valaki megnézi, akkor a mással hangzók stimmelnek. Mert az S meg az S között olyan nagy ejtésbeli különbség nincs. Ha tudunk egy picit héberül, akkor azt is tudjuk, hogy az S és az S között egyetlen egy pont a különbség. Attól függően, hogy az S jele fölé jobbra vagy balra teszem a pontot, kell S-nek vagy S-nek ejteni. A K meg az R az szintén stimmel, tehát ennek a falunak úgy néz ki, hogy pár ezer éve ugyanaz a három héber gyök a neve, ami időről időre változik. Ez mai nagyon pici település Izraelben, de a mai napig egyébként lakott. És ami nagyon izgalmas, hogy mind a zsidó, mind a muszlim hitvilág úgy gondolja, hogy ez Jákob szállásvidéke. Tehát ebben egyetért az összes közel-keleti vallás, aki Ábrahámtól eredezteti saját magát. Ma egy görög-katolikus templom van a kút fölött, ahogy azt mondottam volt, és ez a történelmi sikártól egy olyan 1,5-2 kilométerre van. Ugye a történelmi sikárt azt már csak ásatásokból tudjuk, hogy hol van. Elég jól feltárták egyébként, de ez a történelmi falutól egy olyan 1,5-2 kilométerre van. Na most, hogyha belegondolunk abba, hogy erről a kútról hordanak vizet maguknak a falubéliek, ha 2 kilométer, az oda-vissza 4, és ahhoz, hogy mondjuk egy 4-5 tagú családnak elég ivóvize legyen, akkor ezt valószínűleg napjában nem egyszer teszik meg. Mert gyalogszerrel meg pláne nem tudnak 100 litereket magukkal vinni, hanem valószínűleg az van, hogy a korsókat, a 10-20 literes korsókat cipelgetik magukkal. Miért ide járnak inni? Meg miért ide járnak vizért? Hát két dolgot lehet itt aláhúzni. Az egyik az, hogy ez Jákob útja. És ezt a korabeli zsidók is, és samáriaik is tudták. És a samáriaiak egyébként az az izgalmas, hogy úgy ellenséges népe a zsidóknak, hogy valójában testvérnépe a zsidóknak, mert valójában ők, hát majd erre később kitérek, de ők valójában olyan zsidók, akik pogány befolyás alá kerültek. Tehát hogyha mi most jelentem alásan az árpádkori génállomány alapján keressük, hogy hol van a magyarok őshazája, szerintem, hogyha egy Jézus korabeli samáriai sírt összevetnénk egy Jézus korabeli zsidó sírral, túl sok genetikai különbséget nem találnánk. Ezek szó szerint olyan szinten testvérnépek, hogy egyek. Egyébként a nyelvük is nagyon hasonlít egymásra. A másik pedig az, hogy a faluban jó eséllyel nem volt kút vagy forrás, hanem csak ciszternák, amiben esővizet lehetett gyűjteni. A ciszternában viszont az esővíz egy idő után be tud poshadni. Na most, hogyha inni kell, akkor azt gondolom, hogy innentől kezdve nyilván a kútra járnak, és nem a ciszterna, abból esetleg eldolgozzák a vizet másra. Na és akkor... Hát itt jönnek elő érdekes kérdések, hogy a samáriai asszonynak nem kérdés egyébként az, hogy Jézus zsidó. Honnan tudja? Mikor ugyanúgy néznek ki a samáriaiak meg a zsidók, mármint, hogy így fazonra. Hát nagy etnikai eltérések nem voltak közöttük, úgyhogy valószínűleg az nem segített a samáriai asszonynak, hogy ő valamilyen arab formájú hölgyike volt, és előlépett egy ilyen szép germán, hosszú, barnahajú, kékszemű európid Jézus, mert hát tudjuk Jézus Urunkról, hogy mi Európában is így festjük meg, de egyébként Afrikában már néger, a mexikóiak szeretik a mexikói Jézust, de ő egyébként meg több mint valószínű, hogy mindenben azonos volt a korabeli zsidó etnikummal. Olyan fazonokat kell elképzelni, akik úgy nagyjából most belső Szíriában laknak. Tehát nagyjából ez a kreola, bőr, sötét hajszín, viszonylag kistermetű növés az átlaghoz képest. Nagyjából ezt kell úgy racionálni, vagy racionalizálni magunk előtt. És ez valószínűleg nem segített a samári asszonynak. Viszont segíthetett mondjuk esetleg a népi öltözködés. Abban már lehetett eltérés a néphagyományok mentén az öltözetekben. És akkor itt térnék ki arra, hogy miért volt ez a két nép ennyire hasonló és azonos. A samáriaknak valójában az a története, hogy amikor a babiloni fogság elkezdődik, ugye két részletbe viszik el a népet a fogságba. Először az északi ország rész, aztán a déli esik el. És gyakorlatilag a babiloni politikának az volt a felfogása, hogy vigyük el minden meghódított területről azokat az embereket, akik a közigazgatásban, a hadászatban, a vallásgyakorlásban fontos pozíciókat töltenek be, írástudók, beszélnek adott esetben más nyelven is, mint a sajátjuk. Ma azt mondanánk rá, hogy ez az értelmiségi réteg. Őket el is vitték egyébként szép számmal ugye Babilonba, tehát a papokat 90%-ban vagy 99%-ban, a királyi családnak a kinevelt tagjait, és mindenkit, aki a krémet alkotta. Hát de mezei parasztokra nagyon nem volt szükség egyébként Babilonban, mert mezei parasztok voltak Babilonban. És akkor az volt a politika, hogy a meghódított területekről máshonnan meg hozzunk ide olyan embereket, akiket meg innen elvittünk. És akkor ezeknek keveredniük kell, és akkor előbb-utóbb feloldódik. Tehát gyakorlatilag egy ilyen két kényszer asszimilációs történetet találtak ki a babiloniak, illetve hát már előttük az asszírok. És a samáriek úgy jönnek létre, hogy ők valójában hátramaradt zsidók. Nem művelt emberek, ők többnyire mezőgazdaságban dolgozó kétkezi munkások, meg pásztorok, de papok nélkül maradnak, meg közigazgatási funkciók nélkül maradnak, meg tanárok, meg minden nélkül maradnak, és a nyakukra telepítenek ilyen-olyan pogány népeket, akik viszont ezt a funkciót el tudják látni, és akkor azt várja a babiloni birodalom, hogy akkor majd így keveredvén feloldódik Izraelben a zsidóság. Mivel a zsidó kisebbséget meg elvittük Babilonba, ott ők majd fel fognak oldódni, mert őket meg körbevesszük mindenféle pogány népekkel, és akkor majd így létrejön a babiloni állampolgár, és akkor nem lesznek etnikai, meg vallási ellentétek, tehát nem kell félni lázadástól. És legyünk őszinték, egyébként ez nem volt egy buta gondolat. Tehát bármennyire is ekézzük mi Babilont, azt kell mondanom, hogy állam alakulat szervezés szempontjából ők ezt egész jól csinálták. Egy dologgal nem számoltak, a perzsákkal, de ez majd a történelemnek egy másik fejezete lesz. És amikor hazajönnek a babiloni fogságból a zsidók, akik egyébként Babilonban megőrizték a maguk identitását, görcsösen kapaszkodtak bele, és azt látják, hogy a hátra maradottak, hát beszélik is a hébert, meg nem is, mert a pogány népektől átvesznek egy csomó kifejezést, ami nincs benne az eredeti héber szókészletben. Kicsit változik emiatt a kiejtésük, kialakul gyakorlatilag egy ilyen, hát mondhatjuk azt, hogy ez egy samáriai nyelv, de én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez egy önálló nyelv, inkább mondanám azt, hogy ez inkább egy nyelvjárás. Pogány mintára, de Adonájt tisztelik. Ez megint egy nagyon izgalmas történet, hogy megvannak a pogány mintára kialakított áldozóhalmok szerte ekkor Izraelben, hiszen azt mind samáriaiak lakják. A fővárosuk nem Jeruzsálem, hanem Samária. De hogy egyébként, hát nem kell tolmács ahhoz, hogy szidjuk egymás édesanyját, ugye? Tehát amit a múltkor is említettem, megy az nekünk tolmács nélkül is. És akkor egy nagyon furcsa helyzet áll elő, mivel a zsidók megpróbálják újraépíteni Jeruzsálemet, a samáriaiaknak ekkor pedig már van saját samáriai identitásuk. Mert a babiloni politika náluk azért nagyjából révbe ért. Ezért ők úgy vélik, hogy ha Jeruzsálem felépül, meg a zsidók itt visszakapják Izraelt, akkor a mi fontosságunk az háttérbe szorul, és lehet, hogy még el is üldöznek bennünket innen. Na és akkor ezek után tegyen igazságot az ember, hogy kinek van igaza, annak a zsidónak, aki hazajön a fogságból x évtized után, és az ősei földjeként tekint Izraelre, vagy annak a samáriainak, akinek egyébként jó esélye szintén az ősei földjeiről beszélünk, de közben átmegy egy ilyen etnikai keveredésen pogány népekkel, és hát ennek lesz az a vége egyébként, hogy mindenféle konfliktuson keresztül Jézus korára már csak Samáriában vannak samáriaiak, illetve Samária város környékén, mert gyakorlatilag ezt nem tudom szemben megfogalmazni, a zsidók első lépése az, miután először legyőzik őket, hogy gettósítják ezt a népet, és létrehozzák Izraelen belül hát gyakorlatilag Samária környezetében a samáriai gettót. Ezt nem veszik körbe fallal, de innentől kezdve, amikor konfliktus van, akkor az gyakorlatilag úgy kell elképzelni, és Samária van középpen, Júdea fölötte, Galilea fölötte, Júdea meg alatta, és akkor két oldalról tudják a zsidó hadseregek támadni Samáriát. A samáriaiakat sem kell egyébként félteni, ezt a különböző krónikás könyvekből azért lehet látni, hogy ők is nagyon aktívak voltak ebben a konfliktusban több száz éven keresztül. De Jézus korára viszont kialakul az, hogy egy hithű zsidó nem beszél a samáriaiakkal. Kereskedünk velük, ha nagyon muszáj, meg szóba állunk egymással, ha nagyon muszáj, mert nehéz őket kikerülni, de olyan nagyon nem szeretik egymást, sőt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egyébként az irgalmas samaritánus példázata az pont ezért lesz hihetetlenül nagy fricska a zsidóságnak Jézustól, mert hogyha belegondolunk, ott elmegy egy lévita, a papi törzsnek a tagja, elmegy egy pap, akiről deklaráltan ki van mondva, hogy a jeruzsálemi, hát nem is az, hogy jeruzsálemi papsághoz, de hogy a papsághoz tartozik, és Jeruzsálemből megy Jerikóba, és akkor végül az ős ellenség az, aki megáll segíteni. Ez egy fricska a korabeli hallgatóság számára, szent fricska, úgyhogy vegyük mi is komolyan. És hát gyakorlatilag itt van a samáriai helyzet, és ezek után nagyon izgalmas, hogy Jézus pedig szóba áll a samáriai asszonnyal, aki samáriai, és bocsánat, de nő. Ez a korban azt jelenti, hogy másodrendű állampolgár. Egy zsidó rabbinak általában nincsenek női tanítványai, még ha vándor rabbi, akkor sincsenek női tanítványai, mert a korban nem elfogadott, hogy a nők rabbitól tanuljanak. Az, hogy egy vándor rabbi még egy nővel is szóba áll, az kimondottan felháborító. Hát ugye ezt a farizeusok nem látják, mert ők nem teszik be a lábukat Samáriába. De egyébként az ő felfogásuk szerint ez abszolút kicsapja a biztosítékot. És akkor ezek után kezdődik el a beszélgetés, amivel gyakorlatilag Jézus igazából felkelti először az asszonynak a figyelmét, és akkor utána szépen lassan elkezdi kiépíteni neki azt, amit ő akar ebből kihozni. Ugye ezt mondtam, hogy az elején az asszony azért elég önző módon várja itt a csodát, ő nem a megtérést meg a hitet akarja, csak azt, hogy ne kelljen neki napi, nem tudom, 5-6 másfél-két kilométert gyalogolni, de hogy erre rá tudja Jézus építeni az egész beszélgetést, meg az egész tanítást, amit ki akar belőle hozni. És hát akkor nagyon izgalmas, hogy mit jelent ez az öt férjed volt, és akivel most élsz, ez nem a férjed. Mert hogy van egy klasszikus olvasat, miszerint azt mondjuk, hogy ez az asszony parázna. Mert hogy ugye a kor szokásai szerint a férfiak elválhattak az asszonyoktól, nem olyan egyszerűen egyébként, de nekik volt rá joguk. Az asszonyoknak nem volt joguk arra, hogy elvárjanak a férjeiktől, azért a patriarchizmus ezt elég erős teljesen és agresszívan leszabályozta. De hogyha az asszony vállólevelet kapott a férjétől, az meglehetősen nagy megszégyenítés volt egyébként az asszony számára. Ebből nagyon komoly konfliktusok is voltak egyébként, főleg akkor, hogyha mondjuk ez olyan családok között zajlódott le, akik rangban mondjuk nem alul voltak, hanem mondjuk kicsit feljebb, és mondjuk az asszony családja az rossz néven vehette, hogy a férje vállólevelet ad az ő lányának. Ez egész egyszerűen volt, hogy párbajt jelentett két család között. De ott, ahol ez nem állt fent, hogy mondjuk esetleg az asszony családja megvédje az asszonyt, hogy védelmébe vegye az asszonyt, ott ez hatalmas nagy szégyen volt. És egyébként nagyon nagy szégyen volt elvált asszonyt feleségül venni. De hát itt mégis férjekről van szó. A másik, ami még itt alapvetően előjöhet magyarázatként, hogy volt ennek az asszonynak öt férje, ez a levirátusnak a szabálya, ami a zsidóságon belül is élt. Rút könyvét, hogyha visszaidézzük, akkor ott ugye pont a levirátus fogja megoldani a Naominak és Rútnak a kényszerű helyzetét. A levirátus törvény az gyakorlatilag arról szól, hogy ha meghal a testvérem, és én vagyok a következő a fiúk sorában, akkor nekem a testvérem feleségét feleségül kell vennem. Akkor is, ha már van feleségem, akkor is feleségül kell vennem, mert nincsen szociális háló, és hogy senki nem maradjon az út szélén, gyakorlatilag úgy gondoskodnak a családtagokról, hogy feleségül veszik az elhunyt testvér feleségét. És akkor innentől kezdve a család védelmét továbbra is élvezik. Na most ez az öt férjed volt, hát ez egy elég pekhes széria, hogyha ez a levirátus a szabályai szerint megy végig. Mert akkor ez gyakorlatilag a Naomi történet piciben, ahol szintén az van, hogy meghal ugye Naominak a férje, meghalnak a gyerekek, és akkor mennek haza Izraelbe, hogy keressék a rokont, és akkor ugye Boáz fogja majd a végén megoldani a problémát, de ugye Boáz is úgy van ezzel, hogy előbb megkeresi azt a rokont, aki rangsorban közelebb van Naomihoz. És mivel ő nem vállalja, mert ugye nincs hozomány, ezért Boáz vállalja azt, hogy feleségül veszi Rútot. És akkor ugye van a harmadik opció, hogy akkor ez a két magyarázatnak valamilyen mixe létezik itt, hogy meg is haltak, feleségül is vették, de el is váltak tőle, és akkor akivel most van, az nem a férje, és akkor az már valamilyen kényszer felállás, hogy ne legyen az utcán, vagy ne legyen kiszolgáltatva bárkinek. Az biztos, hogy bárhonnan is nézem, gyakorlatilag itt ez az öt férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed, ez gyakorlatilag azt írja itt le, kedves testvérek, hogy ennek a nőnek a szociális valósága Jézus korában, Samáriában a nullával egyenértékű. Tehát ez gyakorlatilag a társadalom széle, az a széle, ahol nagyon sok megvetéssel találkozik az ember, nagyon sok lenézéssel találkozik az ember, és rettenetesen sok a kiszolgáltatottság. És innen nézve azért mégiscsak drámai lesz majd az, hogy ez a nő visszamegy sikárba, és az ő szavára jönnek ki Jézushoz. Ha itt a Magyar utcán egy, nem tudom, hajléktalan asszonyság nekiállna óbégatni, hogy megtalálta a megváltót, én nem gondolom, hogy felfigyelnénk rá. Vagy felfigyelünk rá, és hívjuk a 112-t, hogy legyenek kedvesek már kezdeni vele valamit. De hogy valami hasonlót tessék itt elképzelni, hogy ez a nő, ez annyira kint van a saját társadalma perifériáján, hogy ennél jobban már nem lehetne kint. És ennek ellenére a tanúságtétel az mégis annyira erős lesz, hogy a saját falujának a lakói, akik hát pontosan tudják, hogy ő kicsoda, jó eséllyel, mert aki már lakott falun, az pontosan tudja, hogy a falusiak úgyis tudnak egymásról mindent, azt is, amit nem, azt is tudják. Ezek után kimennek, mert megtalálta a megváltót. Úgyhogy ezt érdemes egyébként oda rakni, amikor majd az asszonynak a tanúságtételéről beszélünk. Viszont ez amikor Jézus megmondja neki, hogy öt férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed, ez gyakorlatilag úgy jelenik meg az asszony számára, mintha Jézus egy ilyen mindent látó prófita lenne, amit majd utána meg is fogalmaz egyébként, hogy itt van az, aki megmondott rólam mindent. Tehát gyakorlatilag a komplett létezésemnek a történetét egy mondatban összefoglalta, annak minden szociális és érzelmi vonulatával. És ez billenti aztán tovább igazából a beszélgetést, hogy akkor elkezdjen odafigyelni, hogy akkor mi is ez a én kértem volna inni tőled, meg hogyan van ez tovább. És egyébként jelentem aláson ez az asszony a maga kivetettsége ellenére a samáriai híd gyakorlatból ötösre felel. Mert nem lehet róla azt mondani, hogy nincsen tisztában a saját hitvilágával. Azt nem mondtam el a samáriaiakról az előbb, hogy hát valójában a Tórát elfogadják, a Tórát követik, a profétákat azért már nem, meg a bölcsességi irodalmat már nem fogadják el, de ugyanúgy a Tóra szerint próbálnak megélni, tehát a mózesi öt könyv szerint. És amíg a zsidók Jeruzsálemben imádják Jézus korában az Istent, a jeruzsálemi templomban, addig nekik áldozó halmaik voltak korábban, de Jézus korára kialakul az, hogy a Garizim hegyen, ez gyakorlatilag Sikár és Samária között van, a Garizim hegyen hódolnak az Istennek, és jelentem alással, hogy nem tévednek nagyot. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy alakul ki a jeruzsálemi templom, akkor az úgy alakul ki, hogy a jeruzsálemi templomot megépíti Salamon, és beköltözteti a szövetség ládáját. De hol volt előtte? És a sátor hol állt? A Garizim hegyén. Tehát valójában ők egy régebbi tradícióhoz nyúlnak vissza. És ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy egyébként nagy bakit lőnek. Abban valószínűleg lőnek nagy bakit, hogy pogány rítus szerint áldoznak a Dunájnak, meg pogány befolyásolás alatt. De gyakorlatilag az, hogy ők is Ábrahámtól eredeztetik magukat, az megvan. Az, hogy Jákob forrása nekik egy emblematikus hely, mert nekik is az atyuk, az megvan. Az, hogy a Tóra és Mózes, az megvan. Az, hogy jönni fog a megváltó, az megvan. Tehát gyakorlatilag olyan minőségi nagy különbség valójában effektíve kívülről nézve nincs a két vallás között, viszont mind a két vallásnak hihetetlenül nagyon fontos a lokáció. Valamikor itt szóba jött, hogy hány fős volt a jeruzsálemi Sanhedrin Jézus korában, és akkor ugye elmondtam, hogy két Sanhedrin volt Jézus korában, mert hogy Alexandriában is volt egy. Amit mi már nagyon nem látunk, még a Bibliát olvasva sem feltétlenül, az az, hogy a zsidóknak hihetetlenül fontosak a helyek. Mert hogy a történetük ezer szállal kötődik hozzá. A Horeb, Jeruzsálem, a Templomhegyen, meg a Palota hegyével, egyébként a Garizim hegy is nagyon fontos, Kármán, stb. És nagyon helyhez kötött a vallás. Amíg az eredeti ószövetségi korokban, ősatyáknál azt látjuk, hogy a családfő bemutatja az áldozatot, nem voltak papok, tehát Ábrahám, Jákob, nem tudom, ők nem voltak papok. Papságról igazából Árontól beszélhetünk, tehát a kivonulás után, a kivonulás és utántól beszélhetünk papságról, meg a lévitáknak a kiválasztásáról. Előtte nagyon nem volt zsidó papság, addig Jézus korára eljutunk oda, hogy imádni az Istent áldozattal csak Jeruzsálemben lehet. Az alexandriai zsidó diaszpórát, azt meg is próbálják illegitimálni, erre egyébként megvan minden lehetőségük, az alexandriai zsidók zöme nem beszéli a hébert meg az arámit, le kell fordítani nekik görögre a tórát, hogy értsék, hogy mi van benne, ebből lesz egyébként a Septuaginta, tehát az Ószövetség a görög fordítása, meg egyébként Alexandriának semmi köze a zsidókhoz, ha csak az nem igaz, hogy Mózes korában a zsidó rabszolgák Alexandriát építették, mert ez ugye Egyiptomban van. De ezt meg egyébként meg nem tudjuk. És a samáriaiakat is megpróbálják a zsidók úgy illegitimizálni, hogy akkor azt mondják nekik, hogy hát a Garizim hegye, ott nem lehet az Istent imádni, hát Jeruzsálemben kell, ott a templom, ott a szövetség ládája, ti meg vagy legyetek végre rendes prozeliták, és térjetek be a zsidóságba, és tagadjátok meg a saját samáriai múltjatokat, vagy továbbra is az lesz, ami most van. És itt kialakul egy teológiai vita egyébként a zsidók és a samáriaiak között, és ezt Jézus szerintem nagyon fontos, hogy hogyan oldja fel. Mert amikor itt az asszony rájön arra, hogy itt nem egy egyszerű mezei tanítóval van dolga, jelentem alásan ez az asszony nagyon fontos kérdéseket tesz fel. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad, de eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. És kedves testvérek, én azt gondolom, hogy valahol itt kell keresni a kereszténységnek a gyökereit, meg a kereszténységnek a születését, mert mi nem helyhez kötöttem működünk. Nem szabad, hogy szent helyek legyenek a templomaink ebben az értelemben, mert a templom az egy épület. Nem gondolom azt, hogy nem tudom, mondjuk Wittenbergnek szent helynek kell lenni, mert ott tanított Luther Márton, mert Wittenberg egy település Németországban, hanem az egész hitünk az alapvetően a Krisztusra épül, az pedig nem helyhez kötött. Tehát lélekben és igazságban imádjuk az Istent. És gyakorlatilag itt mondja el Jézus azt, hogy meg kell haladni azokat az ószövetségi vitákat, amik egyébként az ószövetség félreértéséből fakadnak. Tehát ilyen értelemben sosem volt szentebb a templomhegy, mint a Garizim hegye, mert az a lényeg, hogy az Isten a népével van. És a sátor az addig élt, amíg egy nomád népről beszélhettünk, és addig sátorban lakott az Isten pont úgy, ahogy a nép. Ahogy a nép elkezdett letelepedni, urbanizálódni, ha úgy tetszik, bár ez ókori viszonyok között egy erős félrecsúsztató fogalom, onnantól kezdve az Istennek is felépült, Salamon gyakorlatilag megkapta azt, hogy felépítse a templomot, de nem az a lényeg, hogy ez a templom hol van. És nem az a lényeg, hogy ez a templom miből van, hanem az a lényeg, hogy van-e, aki az Isten kapcsolaton keresztül az Istenhez a lélek által kötődik, vagy sem. És szerintem jövő héten innen fogom folytatni, mert van még a Samáriai asszonyban jócskán, amiről lehet beszélni, de most megállok, hogy hát, ha van hozzászólni való.